3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Kaptunk egy nagyon kedves levelet Mutkai Enikőtől, Bécsben él, és ő azt kéri tőlünk, hogy beszéljünk Lénárd Sándorról. Lénárd Sándort egyébként a 80-as években lehetett szerintem először megismerni, és egy nagyon furcsa okból, akkoriban kezdett felvirágozni a gasztronómiai irodalom Magyarországon, és neki megjelent egy könyve, a Római Konyha. Ennek a címlapján volt egy ember, egy serpenyővel, és hát ő volt Lénárd Sándor, akiről szerintem egyébként nagyon keveset tudtak. De azt írja Butkai Enikő, hogy ő elolvasta egy egyfelvonásosodat, ami Lénárd Sándorról szól, és azt írja, hogy bár komédiaként jelölöd meg, de sírni való a cselekményet, most ezt nem fogom lelőni előre. És ő azt írja még, hogy azért is érdekes, mert magyarul, németül, latinul is megjelentek a könyvei, olvastam osztrák-német barátaimnak a magyar irodalomból, elsőre mindig Lénárd kötetet ajándékozok, ami hát nagy szó. Úgyhogy azt javaslom, hogy Lénárd Sándor. Ki ő?
Hát már a 60-as évek végén lehetett tudni, hogy kicsoda, mert akkor adta ki a Magvető néhány könyvét, és óriási sikere volt. De Németországban is nagyon nagy sikere volt, és hát az az igazság, hogy a 80-as években ez a római szakácskönyv, ez már csak egy utánlövés volt, és akkor ő már nem is élt. Lénárd Sándor fantasztikusan jó író, csodálatos ember, és hogy mennyire csodálatos ember, azt Kardos G. György írta meg róla, aki levelezett vele, úgy lettek barátok. Lénárd Sándor különböző a félvilággal levelezett, és hát nagy humanistának nevezte Kardos G. György Lénárd Sándor teljes joggal. Na most nyelvzseni volt, 1910-ben született Budapesten, és van is egy emléktábla ottan a körúton, ahol élt 8 éves vagy 10 éves koráig, akkor kimentek Bécsbe, 1920-ba. A papája szintén nyelvzseni volt, főleg a török nyelvekkel foglalkozott, és hát valamiből éltek ottan Bécsbe, de hamar meghalt a papa az utcán, és ott maradt árván néhány gyerek. Na most Lénárd Sándor attól kezdve, hát néha rokonoknál megfordult Pesten, de nem nagyon, és tulajdonképpen alapvetően németül végezte el az iskoláit, de miután nyelvzseni volt, az igazi nyelvzseni közül való, hát minden nyelven tudott.
Latinul is.
De persze, hogy ne tudott volna latinul, később aztán Amerikába arról híresült el, hogy latinra fordította a Mici Mackót. Ebből volt az első világ sikere. És utána később a tanítványaival Charlestonba görögre is fordította, ógörögre a Mici Mackót. Tehát ez volt a tanítási módszere, hogy meséket, jó meséket kell latinra meg ógörögre fordítani. De ami érdekes, hogy ugye 1938-ban Anschluss van, akkor ő már nős, egy német nőt vett feleségül, aki 15 évesen ismerte meg, és lett is egy gyerekük, de 37-ben kiderült, hogy a hölgy náci, és elment Németországba a gyerekkel. Úgyhogy Lénárd Sándor már egyedül ment el az Anschluss elől Olaszországba. Papírok nélkül, minden nélkül, egy szám magába, ott hagyta Klosterneuburgban, tehát Bécs északi külvárosában az összes könyvét, könyvtárát, fordításait, írásait, mindent, mert rengeteget írt és fordított, és Mussolini fasiszta Olaszországában kellett átvészelnie a háborút. Na most erről van egy szenzációs könyve, ami nem a szakácskönyv, hanem a Római Történetek című könyve, amelyik két időpontban írja le Rómát, csodálatosan. Az egyik 1938, a másik 1943. És azt hiszem, hogy senki pontosabban a fasizmus hétköznapjait nem írta le. És őrületes humorral és hihetetlen öniróniával. Az éhezést, azt, hogy hogy lehet túlélni 10 lirából, úgyhogy 8 lira a fekhely, és akkor 2 lirát lehet enni, hogy hivatja meg magát emberekkel ebédre, és hogyan mér vérnyomást egy ráhagyományozott vérnyomásmérővel, amiből egész jól meg tud élni, mert bekopog a különböző lakásokból, hogy ő hajlandó vérnyomást mérni, és így tovább.
Azért a római konyhából is kiderülnek ezek a szegény részletek, mert ugye ott lakik egy özvegyasszonynál, és leírja, hogy hogy főzi a halat, de hát ott vannak mögött ezek az életapró és nyomorúságos részletei, de hát fiatal volt. Pali, neked vannak élményeid vele kapcsolatban?
Hát nagyon érdekes író. Ha mai 2021-es nyelven szeretném elhelyezni az ő életét és művét, akkor azt mondanám, a kevés globális magyar író egyike. 1910-ben született Budapesten, és 1972-ben ugye a brazil őserdő mélyén halt meg, már több éve beteg volt. Genetikailag hordozta magában ezt a betegséget, hiszen édesapja is 46 évesen halt meg. 1924-ben ő 62 évesen, de már neki is volt a 40-es éveiben agyvérzése. Ugye ez annál rosszabb, ugye, ha egy orvos hordozza ezt a betegséget, mert körülbelül tudja, hogy mire számíthat. Ugye van egy másik ilyen híres orvosíró, aki tudta, bár neki hosszabb életadatot, hogy milyen gyenge, ez Németh László, aki ugye a magas vérnyomásáról írt is egy könyvet. De miért mondom, hogy globális? Mert hát Gyuri szerény, mert a magyar írók közül ő tud a nyomába eredni Lénárd Sándornak a nyelvtudásával, és azzal az otthonossággal, amelyen Lénárd Sándor otthon volt mindezen kultúrákban. Tehát otthon volt a brazil, a portugál, otthon volt a neolatin, tehát az olasz, spanyol, bármilyen kultúrában, és teljes otthonossággal látta át első pillanatra az Egyesült Államokét, nem is beszélve arról a kultúráról, amely mindennek az alapja a német kultúra, mert azért ő azért alapvetően európai volt, és az anyanyelve is német volt, otthon németül beszéltek, és mindennek tetejében magyar. Ugye írja is a Völgy a világ végén című könyvében, ez az a nevezetes könyv, amit megírt angolul is, megírt németül is, és megírt magyarul is. Mindezt a három nyelvet beszélte olyan szinten, és írt olyan szinten, hogy írói teljesítmény. Én csak a magyart olvastam el, de hogy meg is írta mindezt, hogy ez az egész hogy alakul, és hogy jut el a világ végére, és ott mi van. És ami a legfontosabb, az az, hogy egy olyasfajta irónia, de több mint irónia, derű jellemzi, ami a németen túl őt visszaviszi ahhoz a kultúrához, amelyről nekünk hát tehetségteleneknek, most csak magamat mondom, és a jelenlevőket kiveszem, kevés fogalmunk van, bár én is tanultam latinul, mert ugye az a latin és görög ős ágya az európai és az univerzális kultúrának, amely számára kvázi ugyanolyan valóság volt, mint akár egy egyházi tisztviselőnek a Vatikánban. Van valami Lénárd Sándorban abból a derűből, ami a Fellini filmeket, vagy ugye körbelengi, és amelyben ugye mindez megjelenik, és ugye itt van ez a latin szó, hogy latin mondás, hogy olvassam föl, az én sánta latinságommal, bár azt nem tudjuk, hogy Ciceróék hogy ejtették, ridentem dicere verum, quis vetat, ki tiltja meg, hogy nevetve mondjuk ki az igazságot? Mondták a régi rómaiak, és igazából Lénárd Sándor nevetve mondta ki az igazságot. És ez nagyon ritka. Nálunk ez nem megy. Nálunk ez nem megy. A magyar irodalom tele van komoly művekkel, tele van nagy morális pátosszal. Ennek a morális pátosznak ihlető forrásai a magyar történelem, a szörnyűségek. De hát Lénárd Sándornak is szörnyű élete volt. Hát gondoljunk arra tényleg, hogy elvesz egy szép német nőt, szereti is, és az, hát az tulajdonképpen olyasmiért lelkesedik, ami az ő elpusztítására tör, és ha őt nem is pusztította el, de a legkisebb öccsét, Kárlit, azt elpusztította talán a Bori munkatáborba, a Gyurinak a remek darabjába, amit ugye Lénárd Sándorról írt, és ami egy kicsit szélesebb is az egésznél, hiszen a 60-as éveknek azt a szörnyű dolgát is előteszi, ahol egy szerb Antal özvegye, de nem akarom lelőni, mert ezt múltkor is majdnem megkaptam valakitől, hogy merek spoilerezni művek. Tehát, hogy benne van ez az egész 60-as évek, amelyben őt felfedezik, esetleg haza akarják hívni, természetesen sikertelenül. Benne van önzetlen, vagy éppen nem önzetlen motivum abban, hogy ahogy például Szerb Antal özvegye ezt az egész folyamatot támogatja, de számomra tényleg ez a legfontosabb. Van egy történet a Völgye a világ végén, amiben leírja, hogy hát ugye ott arra felé, ahol ő éldegélt, az őserdő szélén, ott hát ilyen szegény sváb luteránus telepesek voltak, akik természetesen szintén megszédültek a nácizmustól, és össze-vissza Hitler bajuszokat nevezgettek, tervezgették, hogy mi lesz, ha majd győz a harmadik birodalom. Hát ugye Brazíliában nincs zsidó, tehát a feketéket kell majd agyonverni, és aztán természetesen az egész ez csak álmodozás volt, mert Brazília ugye a szövetségesek oldalán lépett a háborúba, viszont hogy üssön valakiknek a fején, hát ezeket a szegény megtévesztett sváb telepeseket ütötte, ahogy ugye rengeteg sváb és német lett ugye kitelepítés áldozata a Volgától a Duna mentéig, csak azért, mert hogy valamelyik szomszédja ráfogta, hogy látta náci karlendítés közben. De az egészet ő, akinek ugye a családjában aratott a halál a zsidóirtás miatt, egy olyan derűvel és olyan részvéttel szemléli, amiben nincs gúny. Tehát ilyen értelemben is egyedülálló a magyar irodalomban, és hát aztán beszélhetünk a sorsáról is. Én csak röviden azért azt elmondanám, hogy ő egy polgári családból származott, és az apja egy rövid ideig, a magyar történelemben nagyon különleges korszakok vannak, az úgynevezett Friedrich István kormányban, államtitkár volt, néhány napig volt, ugyanis Friedrich István, aki az magyar élet egyik legnagyobb politikai kalandora volt, és hát elég rosszul végezte 51-ben Rákosi börtönében, ő volt az, aki 1919 után egy puccsal magához ragadta a hatalmat, de bevett a kormányába egy Polnai Jenő nevezetű vállalkozót, aki az Adriatika szállítmányozási vállalatnak, amelynek leginkább hajói voltak, ugye az Adrián, meg egyebeken, volt a tulajdonosa. Most ez a Polnai Jenő ismerte a munkatársát, Lénárd Sándornak az édesapját, és bevette államtitkárnak, csak hogy Polnainak volt egy fogyatékossága, ahogy Lénárdnak is, hogy zsidó volt. És ugye a Friedrichre rámentek a miniszterei, Csilléri András fogorvos, Bleyer Jakab, ugye a hazai svábság vezére, hogy ők nem lesznek miniszterek egy olyan kormányban, amelyben a Tanácsköztársaság után, amit ugye nemes egyszerűséggel csak zsidó uralomnak neveztek, zsidó van, úgyhogy Polnait előbb-utóbb el kellett engednie Friedrich Istvánnak, és így került ki a kormányból Lénárnak az egyébként a buddhizmussal is foglalkozó édesapja, aki egyébként Györfi Istvánnal, a neves néprajztudóssal alig néhány hónappal korábban tért vissza csak hát ugye közép-ázsiai útjára, és még egyet, hogy hogy ez a csoda gyerek már akkoriban érezte a politikát, és már akkoriban a nevetésre ingerlően dolgozott. A Kommün harmadik napján írt egy verset, hogy Kun Béla egy nagy gazember címmel, amelyek színes és szép képekben és stimmelő, rímelő klapanciákban mondták ki azt igazságot, amelyet a magyar baloldal ma is csak halkan mond ki, hogy Kun Béla tényleg egy gazember volt. Az a nagyon érdekes, hogy ennyi nyelv, ennyi élettapasztalat, ennyi lehetőség birtokában, és szerintem ez a legnagyobb aktualitás a Lénárd Sándornak, ő magyar maradt. Tehát vannak olyan sorai, hogy hát a magyart el lehet felejteni. Ha valaki magyarul gondolkodik, annak semmi köze az indogermán gondolkozáshoz. Ha valaki spanyolul gondolkodik, akkor az valahol ugye a portugállal, német, hát az egy önálló univerzum. Tehát valami olyan luxust élt élete végéig, ő, aki, ahogy Gyuri mondja, tehát 20 elejéig laktak itt Magyarországon, először az édesapjával, aztán az édesanyja is kiköltözött, tehát alig 10 év volt. Köszlernek és Arthur Köszlernek, aki 15 évig élt Magyarországon, mert ugye 5 évvel idősebb volt Lénárd Sándornak, volt magyar kötődése, de hát ő sokkal inkább elfelejtett magyarul, és mindenképpen elfelejtett magyarul írni. Tehát Lénárd Sándor ilyen szempontból is csoda, és nem akarom összehasonlítani a Körtét az almával, Köszler zsenialitását, és hát a Sötétség délbennek az alapvető jelentőségét, de van egy írónk, akinek van egy, ahogy idézted a hallgatót, és ahogy Gyuri megírta, egy komikusra vett élete, amely rengeteg tragédiát magában hordoz, és vannak könyvei, amelyet szívbetegek épp úgy olvashatnak, mint azok, akik hisznek abban, hogy a végső szó a kultúrában a derűjé.
Mi csak vegyük fel úgy még a fonalat az élete, ugye Róma, ahogy említetted, csak pár mondat erről, ugye a II. Világháborúban valamilyen kapcsolatba kerül az ellenállással, angol tiszteket bújtattak állítólag, és hát...
Nem állítólag,
valóban. 42-ben veszi el a második feleségét, egy olasz nemeszi családnak a sarját, és akkor megszületik a fiúk, Sebastiano, ez 1946-ban.
Ő még él.
És hát ő dolgozik az amerikai hadsereg, sokat dolgozik tolmásként, aztán elkezdenek rendeződni a dolgai, és itt jön az a háború után, amikor magyarokkal kapcsolatba kerül megint ez az akadémia, a Magyar Akadémia Rómában. Akkoriban nagyon sok, nagyon tehetséges ember kapott ösztöndíj lehetőséget, és mentek ki. És akik elő találkozott, Vörös Sándor, Károly Ami, Kerényi Károly, Karinti Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Déri Tibor. Ezekkel összejött, és hát ezt nem tudom, hogy ez mennyire volt egy tartós kapcsolat, bár egyikkel talán Dérivel levelezett.
Meg Karinti Ferenccel is.
Persze, leveled. Igen. Egy kicsit még visszamennék, tehát ugye Karli, vagyis Károly, Lénárd Károly, ő a Bori munkatáborban volt, mint fehér karszalagos, ugyanis a Lénárd gyerekek evangélikusnak voltak keresztelve, már az apjuk itt ért.
Reformátusnak.
Evangélikus.
Evangélikus.
És aztán református lett.
Nem,
teljesen mindegy. Teljesen mindegy, de meg volt keresztelve, már a papa meg volt keresztelve, ezért volt fehér karszalagos a Karli, aki Radnótival együtt jött Borból, és menet közben ölték meg. Úgyhogy ő hamarabb meghalt, mint Radnóti. Ugyanaz a csoport. Na most, nagyon nehezen élte túl egyébként Rómát. Papírok nélkül, minden nélkül, és diploma nélkül. Lénárd Sándor járt orvosi egyetemre, mindenféle szakokra behallgatott, de soha nem volt diplomája, ami hát némely problémákat jelentett aztán később. Na most, amikor Kardos Tibor lett a Római Magyar Akadémiának az igazgatója 45 után, akkor ismerte Lénárd Károlyt, mint ahogy Amerigo Tott is jó barátja volt Lénárd Károlynak, és Lénárd Károly lett a magyar kolónia orvosa. És ilyen minőségében ismerte meg a felsoroltakat, akik közül többen is leveleztek vele, és majdnem mindenki hívta haza. De Lénárd Károlynak nem nagyon volt kedve Magyarországra jönni. Ezt tulajdonképpen meg lehet érteni. Ő a magyar útlevelét, mint a magyar állampolgár volt. Ez is gondot okozott. 1943-ban bevonták az útlevelét a magyar nagykövetségen Rómába, és nem is kapott újat, és megmondta nekik a tisztviselő, ezt Lénár Károly megírta, de mások is megerősítették, azt mondta, hogy maguk ugyan magyarul beszélnek, de nem magyarok. És attól kezdve egyáltalán nem volt semmilyen papírja. Egész életében semmilyen papírja nem volt.
Lénár Károlyt mondasz.
Lénár Sándor. Lénár Sándorról beszélek, akinek bevonták.
Ő csak Károlyt mondta.
Ja, bocsánat. Lénár Károlyt egyszer megölték, ugye 44-ben, de 43-ban vonták be Lénár Sándornak az útlevelét. És kész. És attól kezdve nem volt semmilyen állampolgár.
Tehát gyakorlatilag hontalan volt Európában?
Igen, hontalan volt, de hát az is egy státusz hontalannak lenni, mint ahogy egy hontalan találta ki, hogy azt a gyilkos akciót ellene. Mindegy. Na most csak azt akarom mondani, hogy nagyon nagy író Lénár Sándor, és amit a 60-as években írt németül, magyarul, akármilyen nyelven, azt én azért a Völgy a világ végént, meg az Egy nap a láthatatlan házban című két külön művet, nagy művek. Hát ezeket besorolhatnánk a dél-amerikai irodalomba. A kérdés az, hogy ha valamilyen nyelven írnak, mondjuk a brazil parasztokról, a brazíliai telepesekről, akár németül, akár magyarul, hát az mégis a dél-amerikai irodalom része. Tehát ez Lénár Sándorban egyáltalán nem volt meg, sőt, ellenkezőleg ez a nacionalista őrület, miközben magyar maradt, és tökéletesen, hogy mennyire tökéletesen tudott magyarul, mindjárt felolvasom. Na most Lénár Sándornak az irodalmi működése az azért is páratlan, mert ő egyesíti a történészt, a nyelvészt, a szociográfust, a regényírót és a lírikust egy szemében. És az a lírai humor, ahogy tulajdonképpen a saját életéről számol be, és arról számol be, hogy hogy gyógyítja, mint felcser, mert nincsen orvosi diplomája. Ugye a brazíliai bányászokat, meg aztán hogy kerül ebbe a kis Dona Anna nevű őserdő mélyén fekvő faluba, és hogy lesz a patikusuk, meg a gyógyszerészük, meg az orvosuk, meg a barátjuk, meg az életüknek a megörökítője. Tehát ezek tulajdonképpen lírai művek, amelyek az érzékeny emberekre mindig is nagyon-nagyon erősen hatottak. Tehát Kardos G. György nem véletlenül nevezi őt nagy humanistának, és Gáfi László például nem véletlenül ment el már Lénárt halála után Donna Embába, és forgatott egy filmet. És ő még a második feleséggel is tudott beszélni, és még olyan állapotban tudta fölvenni ezt a házat, amilyen állapotban azóta már nincsen.
Azt mondja, 2010-11-ben halt meg a felesége.
Mert... Igen, és Gáfi László egyébként egy disszertációt is írt a színművészeti főiskolára Lénár Sándorról. Csak azért mondom, hogy rendkívüli hatása van érzékeny emberekre. Na most hadd olvassak föl, íróról van szó. Egy részt, hogy ő hogy ír. A Santa Catarinai kolonista, mármint telepes, Santa Catarina az az állam, ugye, ahol ez a Donna Emma van, és ahol ő élt, az őserdő mélye. A Santa Catarinai kolonista nem más, mint a többi magára utalt két kezével dolgozó ember, talán jobban ismeri az állatokat, az időjárást, a fák órát mutató árnyékait, kevésbé azt, ami a kerítésen, ami a völgyön túl fekszik. Végtelenül bizalmatlan. Mert a városi ember, a hivatalnok, a sertéskereskedő, a tápiókagyáros nem sok jó akaratot mutatott iránta. Az orvos, a patikus az ő tudatlanságán gazdagodott meg. A német nem bízik a portugálban, mert rosszul érti. Nem bízik az olaszban, mert egyáltalán nem érti. A holsteini platt dajcsot beszélő rosszat gondol a gombócevő bajor szomszédról. Ugyanakkor végtelenül hiszékeny, ha valaki térképet lengetve tengerparti telkeket árul, melyek a dagája eltűnnek, itt biztosan eladja őket. Nagyszerű üzletet csinál a vándorló orvosságárus az óriás kígyó olajjal. Egy kis üveg 5 csirke árába kerül, de fog, fej és hasfájás gyógyít, jó korpa ellen, és hasra kenve a szülést is elősegíti. Álmatlanság ellen a homlokra kell tenni. A kolonista alázatos és félénk. Nem mer bemenni a jegyzőhöz, aki egyszer rákiáltott. Ugyanakkor olyan büszke és biztos magában, mint bolygónk kevés lakója. Ahhoz a ritka emberfajtához tartozik, akinek a világon senki sem parancsol, aki keményen dolgozik, de ott és akkor, amikor kedve tartja, stb. Stb. Tehát tulajdonképpen ez elsőrendű és elsőrangú dél-amerikai irodalom, amit csinál Brazíliában. Miközben a brazil nyelve, tehát ez is jellemző, hogy hogy gondolkozik egy nyelvzseni, azt mondja, hogy hát az a spanyolnak egy nyelvjárás.
Hát, a portugálok mit szólnának?
Nem szólnak semmit, de hát azért tudjuk, hogy a portugál sokkal nehezebb nyelv, mint a spanyol.
Sokkal.
És én most véletlenül lefordították portugálra ezt a darabomat, és hát megnéztem, hogy hogy néz ki. El tudtam olvasni, de azért, mert ez egy módszer, hogy messziről néz rá az ember a mondatokra, és az egyes szavakban nem megy bele. És akkor érti a latin alapján.
Igen.
Az egyes szavakat már nem lehet megérteni.
Amit említettél, hogy ő latinra fordította a Micimaszkót, és a Pali említette, hogy miféle szenvedéllyel és átéléssel olvasta az ókori szerzők műveit, és valaki idézte őt arról, mint azt mondta, hogy tulajdonképpen a nácizmust az ember úgy kerülheti el, ha 200 évnél korábbi művekvel nem foglalkozik. Tehát elmenekül, elbújik abban a másik irodalomban, és a te barátod meg, Kardos G. György azt írta, mert hogy a Micimaszkó fordítása ez egy óriási siker lett, több százezer példányban ment el végül, és akkor elindult egy ilyen játék, mert ő egy nagy levelező volt, sok-sok ember a világ minden tájáról, hogy elkezdtek lefordítani ógörögre, latinra mindenféle műveket, és Kardos G. György erről írja, hogy csodálatra méltóan haszontalan dolgokra vállalkoztak ezek a különc lelkek, akik a vágyaikban élő humanista világ apró kellékeibe kapaszkodva próbálták szilárdan tartani magukat rezervátumaikban. Tehát mintha egy ilyen óriási nemzetközi összeesküvés lett volna, hogy hogy bújjunk el a világ dolgai elől, az ocsmány világ ocsmány dolgai elől.
Játék. De François Sagant is fordított latinra, egyébként franciából. Játék.
A Bonjour Tristest.
Igen.
Azt a nagy első regényét.
Ami világsiker lett. És ráadásul ő nagyon jól ismerte az egész ókori irodalmat, de a róla szóló irodalmat is, és elkezdett levelezni Robert Graves-szel. Ugye Graves az egyetemi professzor volt, és közben van két világsikerű regénye. És amikor találkoztak egy konferencián véletlenül, akkor a Lénár Sándor boldogan elkezdett vele latinul beszélni, és a Graves megriadt, és pironkodva azt kérte, hogy beszéljenek inkább angolul. És akkor attól kezdve angolul beszéltem.
Pali?
Igen, viszont a Völgy a világ végénnek az előszavát, az angol kiadásnak az előszavát mégiscsak Robert Graves írta, aki hát azért a századunknak az egyik legnagyobb angol regényíró, és nem is csak a Claudius regények miatt, hanem hát ugye ő részt vett az első világháborúban, végig harcolta, úgy, hogy ugye egyébként szintén egy érdekes identitástörténet, hiszen az ő anyanyelve német, és ugye a németeket ott akkor nagyon gyűlölték, és árulóknak, hazaárulóknak vélték, és így harcolta végig Belgiumban és Franciaországban, és erről egy remek önéletrajzot írt szerintem Gravesnek, az a legjobb könyve, és nem az én Claudius, vagy a Claudius a császár. Tehát hatalmas nagy barátságok vannak, és ugye François Sagan könyvén kívül azért azt is tegyük hozzá, hogy lefordította németre Kardos G. Györgynek az Ábrahám Bogatír 7 napját, és lefordított megtartotta Szerb Antalnak, szintén németre, a királyné nyakláncát, tehát az egyik legszebb, legérdekesebb, ugye beszélt is róla Gyuri az egyik műsorban, munkáját Szerb Antalnak. Tehát hihetetlen termékeny, és hihetetlen magas színvonalon dolgozik, láthatólag könnyed kézzel. Az ember tényleg csodálkozik, hát az én nagymamám született 1910-ben és 94-ben halt meg, hogy mit tudott volna még ez az ember, hogyha még adatik neki 20 év ezen a földön, mit tudott volna még írni, mit tudott volna még alkotni, de hát ez így van, hogy annyi adatot, amennyi, és ebben is bőséges volt. Egy kicsit ilyen Márquez-szerű és Móricz, tehát hogy a kettőt ugye kombinálja, nincs benne ez a mitologizálás, abszolút idegen tőle, de nincs benne az a fajta Móricz-i kíméletlenség és nyersesség sem, amely hát például számomra, akármennyire is szeretem Móriczot, de mindig egy picit feladványát teszi az ő dolgainak az olvasását. Hát itt van például, ahogy leírja, hogy milyen esetei vannak, mint orvosnak, mert ugyan diplomája nincsen, de 14 szemesztert csinált. Máskor egy fiatalember hívott anyósához. A gyomorrák már odáig sorvasztotta, hogy a halál a kis ujján elvihette volna. Ne adjunk neki legalább egy altatót, kérdeztem. Azt felelte, nem kell. Mi mindnyájan olyan jól alszunk, hogy éjjel nem is halljuk a nyögését. És ezt itt csak így leírja. Ugyanabban a családban halálán volt egy öreg ember. Papot hozatott, meggyont neki. Felvette az utolsó kenetet, megkapta bűnei bocsánatát in articulo mortis. Ami azt mutatja, hogy egyébként a katolikus teológiát is nagyon jól ismerte, hiszen ez a katolikus teológiának az egyik legnagyobb találmánya, hogy a legutolsó pillanatban is ugyanazt kapod, ha meg érsz, mint hogyha egész életedben gyakorló katolikus vagy. De a felesége, aki az ajtónál hallgatózott, Isten szolgálja távoztával belépett, és csak annyit mondott. Mit? A Marissal is? És azzal a mocskos disznó Ilzével? Az elengedett tisztító tűzbéli esztendők helyett olyan pofonok következtek, amilyet csak fejésben jártas kezek osztogathatnak. Másnap az özvegy egyébként szívszaggatóan zokogott a temetésen. Tehát egész egyszerűen olyan, és nincs semmi megvetés, nincs semmi lenézés, nincs semmi európai arisztokratikus gőg, mint mondjuk egy angol írónak, aki végigmegy ugye a dzsungelen. Nem, hát abszolút tud azonosulni, és ez a hihetetlen azonosulási képesség, ugye az embert elgondolkoztatja, hogy akkor tényleg ő milyen író is, mert ugye szeretnénk megtudni, hogy mi az a mentalitás, ami vezeti, mi az a karakter, és ilyet nem találunk, de azért egyébként tényleg ott találjuk, hogy akármennyire is otthonos a klasszikus görög-latin kultúrában, akármennyire is anyanyelve, mint ahogy az európai zsidóság egy jelentős részének a német, mégiscsak ott marad ez a magyar titok, ez a magyar kultúrához való nem pusztán ragaszkodás, hanem annak a fejlesztése. És éppen ezért szeretnék visszatérni arra, hogy Lénárd Sándort továbbra is kiaknázhatnánk, mert nem csak egy hihetetlen tragikus fordulatokban való élete volt, majd talán erről is beszélünk, de hát a Gyurinak a darabját, azt a Hello Mengelét, aki még nem olvasta, olvassa el, mert benne van a század.
Itt van a pillanat, amikor nem kell csigáznunk tovább.
Igen. De hogy azt szeretném jelezni, hogy érdemes olvasni, mert abszolút időtlenként is olvashatjuk bármilyen szemszögből, akár dél-amerikai, akár magyar szemszögből, akár egészen egyszerűen, hogy jó, Alexander Lénárd vagy Lénárd Sándor, egy író, aki ír egy jó történetet egy őserdő mélyén álló házról. Tehát ez adja szerintem a legnagyobb előnyét a Lénárd Sándori örökségnek.
Térjünk rá a Hello Dr. Mengelére, jó? Igen. Nem mindenki látta azért. Tehát,
nem, senki nem látta szinte, mert egy helyen Szatmár Németiben mutatták csak be. Más színháznak nem kellett. Nem is tudnak róla. De nem ez a lényeg, hanem ami történt. Ugye 1950-es évek elején Lénárd Sándor még Rómában van a második feleséggel és a gyerekkel. De nagyon fél attól, hogy világháború lesz. elég sokan féltek tőle, meglehetősen alapos okokkal. És úgy dönt, úgy számolja ki, hogy a világháborút, ami atomháború lesz természetesen, talán a brazil őserdőbe ki lehet húzni élve. És elmegy Brazíliába a családdal együtt.
52-ben.
Hát 51-ben dönti el, és akkor 52-ben valahogy elmennek. Na most, miután nincsen se diplomája, se semmi, hát próbálnak megélni, és akkor itt vannak, ott vannak, amott vannak, ő bányaorvos lesz, tehát bányázokat gyógyít, és aztán Rio de Janeiro-ba is megfordulnak, és São Paulo-ba van 3 évig. És ott valamit tanít, vagy nem tudom, mit csinál. És az a szerencse történik, hogy 1956-ban, amikor már létezik Brazíliában televízió, akkor indul egy Bach, Johann Sebastian Bachról szóló versenyen, és megnyeri. De nem akármilyen kérdések voltak. Én megnéztem a filmet ezekről a vetélkedőkről, és 2-3 hangból kell pontosan megmondani, hogy Bachnak melyik művében fordul elő az a 2-3 hang. Elképesztő nehéz műsor volt, nem volt manipulálva, és hát ő oda-vissza tudta, mert zenész is volt természetesen, zongorált, orgonista is volt, minden volt, zenetörténész is volt. És megnyerte ezt a fantasztikusan nehéz Bach versenyt, és kapott néhány ezer dollárnak megfelelő összeget, és abból vette az őserdő mélyén Donna Emmában azt a kis házat, ahová aztán leköltözött, és amiről...
Mint a család.
Hát ő.
Ja, csak ő egyedül?
Hát volt ott a család is néha, a felesége az Blumenau-ban dolgozott. Tanított az egyetemen. Blumenau az nincs olyan
jó,
nagyon
csak azt
messze.
Akarom kérdezni, akkor a család itt szétszakadt?
Nem, de hát családilag mentek le, de a felesége tudott dolgozni az egyetemen. Uh-huh. És Lénárd sokáig, hát ott orvoskodott meg, patikárius volt.
Hogy jön a Mengele ide?
Na most úgy jön a Mengele ide, hogy 1968-ban meghívást kapott a Mici Mackó latin kiadásának a sikere után, Charlestonba, az Egyesült Államokba, okortudományi tanszékre. És Charlestonban tanított az egyetemen, az egy magánegyetem volt, amikor egy Epstein nevezetű náci vadász elterjesztette, és írt erről egy cikket a brazil sajtóban, amit aztán a világ sajtó fölkapott, hogy Lénárd Sándor azonos Mengelével, a Hóérral. Hmm. Aki ugye a szelektálást végezte.
Hát ennél nagyobb szörnyű iróniája.
Na most egy pillanat, ez az Epstein, ez 10 évvel volt fiatalabb, mint Lénárd Sándor, Bécsben született, szintén, mint zsidó, elmenekült egyébként Ausztriából, szintén Olaszországban vészelte át a második világháborút, és aztán kiment Brazíliába, és ott a magyaroktól kapta azt az ötletet, hogy az őserdő mélyén Lénárd Sándor néven megtalálja Bormant, Hitler helyettesét. Na most nem Bormann, kiderült, hogy orvos, hát akkor Mengele. És erről megírta ezt az alapvető, szóval elképesztő cikket, nekem megvan a könyve. Az Epsteinnek a könyve, nekem megvan. Egy ausztrál kiadás, és 5 évvel Lénárd Sándor halála után még kiadták újra. Na most Kardos G. György erről az egész hajcihőről, meg hajszáról Lénárd Sándor ellen azt írja, hogy hát aztán a szélhámosság nem tartotta magát sokáig, írja finoman Kardos G. György. A mai napig tartja magát, mert újra, meg újra kiadják ezt a hazugságot. És nem tudta magát kimosni ez alól Lénárd Sándor, kirúgták Charlestonból, utána Brazíliába nem kaphatott állást, pedig szerette volna Donna Emmát akkor már adni.
Hát ilyen nincs.
Vissza kellett mennie, de akkor, mint száműzöttnek kellett már visszamennie ebbe a kis őserdei faluba, és ettől kapta a második infarktusát 4 évvel később. Borzalmas történet, bele volt keverve, objektíve, ezt nem én találom ki, én tulajdonképpen egy dokumentumdrámát írtam erről, amit hát ő már nem írhatott meg, bár magát a dolgot röviden leírta, a Magyarok Világszövetségének az akkori lapjában megjelent. Ritkaság, de ő maga megírta, Lénár Sándor. De hát az két-három oldal az egész, és olyan humorosan írta meg, ebbe halt bele. Mert soha többé sehol a világon állást nem kaphatott. Na most azóta, amióta megírtam a darabot, hát azt 14-ben írtam. 4 évvel a darabom megírása után kiderült, hogy ki volt a felbújtó.
Ki?
Benne van a darabban, csak ő az egyetlen szereplő, aki nem a saját nevén szerepel, mert én még nem tudtam bizonyítani. Azóta bizonyítva. Na, mindegy, teljesen mindegy, hogy ki volt. Egy nyilas volt egyébként, aki nyilas újságíró volt, és kiment aztán Németországba a nyilasokkal, kikerült Brazíliába, São Paulóba, és ottan azzal foglalkozott, hogy a Kádár rendszernek az ügynökeként jelentse fel. Természetesen. Ott is, meg Londonba is később. Ez meg van írva, de ezt már nem én kutattam ki, mert nekem az a szerencsém volt, hogy megvan a Petőfi Múzeumban Szerb Antalnénak és Lénár Sándornak a levelezése, csak egyetlen egy év hiányzik belőle, pont a 68-as, amikor ez a dolog történik. Azt valaki kilopta onnan, és nem rakta vissza. De ebből nagyon érdekes dolgok kiderülnek, hogy Szerb Antalné mindent elkövetett, hogy tisztázzák, és belekeveredett a magyar elhárítás, benne volt ebben az egész ügyben az NKVD, illetve a KGB, és benne volt a Mossad. Ugyanis a Mossad pontosan tudta, hogy hol él dr. Mengele. Követték, és föl is merült, hogy őt is elfogják, és ugyanúgy Izraelbe lopják, mint ahogy az Eichmannt. De aztán végül is úgy döntött az izrael vezetés, hogy elég egy, mert két ember, két ilyen per, az már megosztaná a figyelmet, és az Eichmann mellett döntöttek, és hagyták futni dr. Mengelét. És pontosan tudták, hogy hát ez az egész egy őrületes hazugság, és természetesen hagyták, hogy Lénár Sándor belepusztuljon. Ők is. Meg az USA, a CIA is tudta, mindenki tudta.
Mit számít egy ember a fogaskeresek között? Igen.
Hát ez mutatja egyébként tényleg azt, hogy mennyire kiszolgáltatott az emlékezetnek, és hogy a morális felelősségvállalás mennyire instrumentalizált. Most talán nem állulok el titkot, hogy tényleg Gyuri meg is írja mindezt a darabba, hogy ahogy ott a Mossad ügynökök beszélgetnek, de hát ez látható, és hogy miközben Eichmann Pere elérte a célját, tehát felhívta a figyelmet a holokauszt egyedülálló borzalmára, ugyanakkor instrumentalizálva volt, és alárendelve a politikai dolgoknak, és Izrael például igényt tartott Otto Skorzeny szakértelmére, tehát ugye arra az ejtőernyőse, aki annak idején a Budai Várban ugye ifjabb Horthy Miklóst foglyul ejtette, vagy aki ugye kiszabadította Mussolinit az olasz fogságból, és elvitte Észak-Itáliába, és amiatt ugye a szállói bábállam megalapulhatott. De ugye az Egyesült Államok is befogadott magyar háborús bűnösöket, hát Bibó Dénest, aki 1919-ben valószínűleg több száz zsidó és nem zsidó meggyilkolásában benne volt, és akit hiába kért ki a magyar állam, mivel olyan távközlési ismeretei voltak, amelyek hasznosak voltak, az Egyesült Államok igazából egészen élete végéig, 1980-ig alkalmazta, és nyugdíjjal fizette azt a Bibó Dénest, aki másod unoka bátyja volt Bibó Istvánnak, akit kis hián ugye halálra ítélt a kommunista magyar állam, és aki egy évvel korábban szintén ugye a börtönben, meg egyéb meghurcoltatásokban elszenvedett betegségeibe halt bele, miközben egy ilyen háborús bűnös úgy békében élhetett. És ne felejtsük el, hogy tényleg Dél-Amerika, Buenos Aires egyszerre volt otthon a 19-es emigránsoknak, vagy éppen a zsidó törvények elől menekülő magyar és egyéb zsidó emigránsoknak virágzó lapok, virágzó könyvkiadók voltak, amelyeket ugye menekült zsidók létesítettek, és aztán ugye ott volt 45 után a náci emigráció, hát nem véletlenül, hogy Eichmann, Bormann, a Bormannról nem tudjuk, hogy hol és miként és mi történt vele, de ugye Mengeléről és hát egy csomó másról is, hogy Paraguayban, Brazíliában, Argentínában éltek és élvezték az életet, miközben a kicsik, ugye ezek a Szent Katarinai svábokat meg meghurcolták a náci szimpátiáikért. A kicsiben, tehát hogy a történelem bizonyos értelemben ugyanaz, hát nézzük meg. Nagykovácsiból kitelepítették az összes svábot, mert egy szegény falu volt, és nem voltak szószólóik. Pilisvörösvár gazdagabb volt, ott azért jó páran megúzták. És hát ugyanez történt Lénárd Sándorral. Ezzel a tudással, ezzel a felkészültséggel ő egész, nem is túl hosszú életében menekült volt, vándor volt, hontalan volt, míg mások hatalmas karriert csináltak az üldözöttségükből, egyebekből. Úgyhogy hát a történelemnek ez a szomorú iróniája jelenik meg. Én mindig keserűen mosolygok, és egyel több okunk van ezután, az adás után, és főleg, hogyha a darabot is elolvassák a kedves hallgatók, hogy kételkedjünk abba, hogy a történelem valaha is valakinek is igazságot tesz.
Gyuri?
Igen, két részletet olvasnék föl. Az egyik, hogy néz a saját életére. Milyen fantasztikus öniróniával Lénárd Sándor. Voltam kukta, mértem házról házra járva vérnyomást, voltam a Római Magyar Akadémia orvosa, koldultam. A Vezú festői táján és Machiavelli szőlőhegye tövében, mint az amerikai hadsereg antropológusa csontvázakat raktam össze apró darabkákból, a Balkán felett lelőtt repülők csontvázait enyvesztük össze, és azelőtt írtam még másoknak művészettörténeti, archeológiai, orvosi disszertációkat a Biblioteca Nazionale öles téglafalai mögött, meg a vatikáni könyvtárban. Vagyis hát bériró volt, ugye? A könyvtár 1941-ben sziget volt. A bárban ott lebegett a kávé semlegesség illata, és jól táplált monszinyórék a lotofágok csendes mosolyával majszolták a svájci csokoládét. Egy ideig két zongorán játszottam egy bankigazgatóval vacsoráért, és nála megértőbb szakácsnője krumplit tropott részemre a spájzból, hogy másnap is legyen mit ennem. Én voltam az ettenyésztők első, háború utáni kongresszusának fordítója. Voltak pácienseim. Egy börtönőr egyszer elküldött egy isiászban szenvedő zsebtolvajhoz, aki tovább ajánlott zsebtolvaj és betörőkörökben. Igen, jól fizető betegek voltak. Kezeltem egy püspök viszereit, egy rendfőnök nőnek luttal betétet rendeltem, mert a rend alapítója nem volt hajlandó megtenni a boldoggá avatásához szükséges csodát. És kezeltem egy a Szent Céghez akreditált követ disznóját is. Az értékes állat 1943 hideg telén meghűlt, mert nem lehetett fűteni a követségi villa hevenyészet disznóujját. Ez a malac külön regényt érdemelne. A világ első diplomáciai immunitást élvező hízója, stb. És hát annak idején, amikor ugye Szerbontalné beleszeretett. Hát úgy ismerte meg, mint ugye a Szerbantal regénynek a fordítóját. Leveleztek. És a levelezés alapján beleszeretett Lénárd Sándorba, és hozzá akart menni feleségül. És ki is utazott hozzá Charlestonba. De hát nem jött össze a dolog, és akkor nagyon szomorúan jött vissza Szerbantalné. De hozzá kell tennem, hogy a fiára óriási hatással volt Lénárd Sándor, és miatta lett nyelvész. Ő az, aki aztán Bécsben öngyilkos lett. a fiú, akinek tulajdonképpen Lénár Sándor, mint apa figura szerepelt, és szerb volt a vezeték neve, noha. Erről beszéltünk talán szerb
bandalat. Beszéltünk, igen. Hát ennél...
Tehát az ő felettesénye Lénár Sándor volt, ami hát nem ismerte személyesen, de nagyon nehéz egy ilyen született zsenivel megküzdeni, hogyha az ember valami hasonló pályán akar működni.
Egy perc. Van még valami mondani valónk, vagy hát, ne húzzuk kíván.
Én szerintem...
Ez egyébként egészen fantasztikus leszárás, amit felolvastál tőle.
Igen, és aztán...
Egy dolog maradt ki, bocsánat.
Hogy aztán elfogyasztották a disznót, tehát azon ott volt, ezt is leírta.
Nem erre gondoltam pontosan, hanem arra, hogy Amerigo Tóthot is kezelte, megmentette a kezét, igen, és ő csinált róla egy szobrot, tehát Lénár Csándornak van egy szobra. Nem tudom, hogy hol.
És az első verses kötetét egyébként a Lino Mezzetteivel Amerigo Tóthot illusztrálta. Tehát ez egy hosszú, sokáig tartó és nagyon szerencsés művészeti kapcsolat volt. Tehát fel kell fedezni. Tehát, hogy a német nyelvű verses kötetét, amely ugye egy Bach 46 korálját tartalmazó gyűjteménynek a címét viseli. Tehát van mit felfedezni. Hát szerencsétlen ugye az irodalom oktatás, a bölcsészet, tudomány, bármi, annyira sokoldalú, és annyira nem kötődik uralmi és hatalmi narratívákhoz az ő élete és életműve, hogy éppen ezért csak időről időre van konjunktúrája.
Kardos G. György azt írja, hogy az utolsó levele valahogy a kezébe került, amit a halála napján írt Lénár Sándor, neki írta, és abban van egy vers,
olvasol,
egy német
gyorsan,
vers,
gyorsan.
Amit Kardos G. György fordított magyarra. Mit hagynak rák holtuk után az öregek? Egy véndruhát, egy repet okulárét, egy félig ürült tintás üveget. Még élek ám a perc közel. Ezt hagyta csak víjognak majd felettem. S én a kegyetlen alvilág mélyén sóhajtom, legalább a tintatartómat kiürítettem.
Köszönöm szépen Spiro Györgynek, köszönöm Hatos Pálnak, hogy itt voltatok. A műsor Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.